Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal.
És ezúttal Rabóczky Balázst köszöntjük nagy szeretettel, a magyar válogatott korábbi kiváló kapusát és a Spiller TV szakkommentátorát. Azt gondoltam, Rabó, kezdőkérdésnek, hogy elég sarkos véleményed van általában szakkommentátorként a kapus kollégákról, hogyha most kéne mondjuk vágjunk ki egy olyan időpillanatot, a 99-2000-es szezon Rabóczky Balázsát elemezned ebből a székből, akkor mit mondanál róla?
Hú, hát tisztelettel köszöntelek titeket is, és a kedves nézőket, hallgatókat. Hát nem gondoltam volna, hogy ennyire le fogok ipizzadni, hogyha ilyen kemény lesz a beszélgetés. Hát az első mondatodra reagálva, én azt hiszem, hogy lehet, hogy fogunk később erről beszélni, de egy szakkommentátornak szerintem akkor tud kiemelkedőt nyújtani, hogyha valóban elmondja azt, amit lát, és egyfelől nem púderezik, közhelyeket mond, mert erre szerintem a kutya nem kíváncsi. Másrészt meg én úgy érzem, hogy azért, ha nem is egy hihetetlen nagy pályafutás állt mögöttem, de azért, mivel csak ebbe a szakmában, mint kapushoz benne vagyok, egy 25-30 éve lassan, azért talán a meglátásom jók, még ha a pályafutásom nyilván, ha a Premier League-nél maradunk, azért nem is jutottam el sajnos odáig. Úgyhogy mi volt az utolsó kérdés?
Nagyon hamar elfelejtettem.
Igen, az nagyon hamar elfelejtettem.
De mit mondtál volna az akkori önmagadról?
Hát nehéz ezt röviden elmondani. Nyilván, ha már kicsit boncolhatom magam, talán én inkább a stabilitásról szóltam. Amit én egy kapusnál mindig figyelek, az az, hogy legalább egy 8-10 mérkőzést úgymond látványosabb hiba nélkül lehozzon, és ha a kérdésedre röviden szeretnék válaszolni, akkor én ennek úgy érzem, hogy megfeleltem. Nem voltam nagyon hektikus, hogy egyik héten nagy hiba, másik héten 2-11-esnek fogtam, úgyhogy ilyen szempontból én úgy érzem, hogy nyilván, ha nem is a Premier League elitjével, de azért talán a 99-es, 2000-es években, amikor igazából kezdtem bontogatni a szárnyamat, talán ez a stabilitás jellemzett engem.
Igen, itt ugye azért arról beszélhetünk, hogy egy nagyon szép és hosszú pályafutás. Jól számoltam, hogy 5 ország különböző klubjaiban fordultál meg?
Hát ez 4 ország. Ez 4 országra tevődik, ugye a magyarral együtt. Ugye volt Svédország, volt Dánia és volt Hollandia, tehát itt voltam, ahol én úgymond játszottam. Ausztriában...
Salzburg az... Aha, igen, Salzburgot is számoltam, azért lett nekem őt akkor ezek szerint.
Igen, Salzburg egy érdekes kérdés, mert ugye Dunafertől biztos volt, hogy távozom különböző okok miatt, elsősorban az én saját pályafutásom előrevitele miatt, szakmai szempontból, és Salzburg egy érdekes helyzet volt, mert ott az igazolásom, az átigazolásom nem jött össze, mert a két klub nem tudott megegyezni, viszont a továbbiakra meg rányomta a bélyegét, mert ugye az a Hans Backe volt ott a vezetőedző a Salzburgnál, aki később ugye az FC Köbenhávnál volt, és voltak éppen eltöltöttem ott egy 2-3 hetet, és edzettem a csapattal, megismerkedtünk, és utána ennek később jelentősége lett, tehát tényleg hihetetlen a sors, hogy akkor abban a pillanatban, amikor csalódásként éltem meg, hogy nem lehettem az akkori Salzburg játékosa, végül is később az a Hans Backe invitált, akivel ott azért megismerkedtem egy rövid ideig.
Én arra emlékszem, és aztán javíts ki, hogyha már itt az emlékeim megszépültek, meg már én is azért öregszem elég erőteljesen, hogy amikor 96-ban te az MTK-hoz kerültél, akkor ugye Babos Gábornak a a cseréje voltál, de én akkor elég gyakran fordultam meg MTK meccseken, és mindig azt hallottam, és mindig azt mondták, hogy oké, hát a Babsi nagyon jó kapus, meg hát ő azért most jelen pillanatban az egyik legjobb Magyarországon, de majd figyeljétek azt a rabó gyereket mögötte, mert hogy ő aztán valami egészen elképesztően tehetséges. Ez így volt akkor benned is, meg így emlékszel arra az időszakra, vagy inkább csak sodródtál az eseményekkel?
Hát az az igazság, hogy most olyan pozitív sebeket tépsz fel, és hihetetlen, hogy milyen régen volt. És érdekes kérdés ez, mert én nyilván az akkori külvilágot nem is nagyon figyeltem, hogy mik a visszajelzések. Én próbáltam mindig a szakmára figyelni, és a szakmai részről én azt hiszem, hogy mindig tudatosan egy pozitív elismerést kaptam, ami engem vitt tovább. És nem titok, ugye én voltak éppen MTK nevelésnek tartom magam, mert jól lehet én azért BVSC-be voltam, de ott mezőnyjátékosként, és talán 13-14 éves lehettem, amikor én az MTK-ba kerültem, és ott lettem kapus. Tehát én elég későn kerültem a kapuba, és voltak éppen így jutottam föl az akkori, ahogy te is nagyon jól említed, 96 körüli MTK-ba, ami, ha őszinte akarok lenni, főleg a mai futballunkat tekintve egy hihetetlenül nagy világklasszis csapat volt. Tehát, hogyha végigmegyek mondjuk a szerkezetem, tehát Lőrinc Emil, Kuttor Attila, ugye a belső védő, középen Illés Béla, Halmai Gabi, elül olyan nevek, hogy Orosz Feri, Füle Anti, Csertői Reli. Tehát az, hogy én 17 évesen ebbe a keretbe tudtam kerülni, és nyilván te is említetted a Babos Gabi nevét, aki szerintem egy Európa klasszis adottságokkal rendelkező kapus volt, ez egy hihetetlen nagy dolog volt. Az ország kiemelkedő a legjobb csapata, úgyhogy ez nekem egy óriási elismerés volt, túl azon, hogy nem tudom, mit mondtak a szurkolók, vagy mi volt a jövőképük. Egy tény, hogy ugye 17 év és fél évesen Garabi Józsi bácsinál debütáltam, ez hatalmas dolog volt. Viszont számba kellett vennem, hogy a Gábor mellett azért védeni nem lehetett. És én egy ambiciózus ember voltam, és a pályafutásom későbbi része is ez sajnos megmutatta, hogy sokszor türelmetlen voltam, és emiatt rossz döntések garmadát hoztam. Viszont meg kellett hozni a lépést, ugye Drága Egervár és Annyi bácsi, ugye bajnoki cím után, azt hiszem 19 éves lehettem, Dunaújvárosba került, és a legnagyobb meglepetéssel invitált és hívott engem, ami végül is a kérdésedre is válaszolva, nekem ez volt a legnagyobb elismerés túl azon, hogy az MTK-ba egy esetleges pozitív jövőképet vizionáltak nekem.
Túl azon, hogy mindjárt beszéljünk szerintem nyilvánvalóan erről a Dunaferről is, mert az is egy nagyon érdekes csapat volt, és hasonló minőséget képviselt szerintem nyilvánvalóan, ezt a bajnoki cím is mutatja, mint az az MTK, amiről az előbb beszéltél. De beszéljünk egy kicsit tényleg Babos Gáborról is, akár szakértői szemmel is, mert hát hú, nem ma volt már tényleg ez az egész történet, és félek tőle, hogy sok olyan hallgatónk van, aki ott annak idén nem látta védeni, de tényleg az biztos, hogy nem túlzás, amit mondtál vele kapcsolatban, hogy a képességei tekintetében mindenképpen felverte a versenyt a legjobbakkal is Európában. Milyen kapus volt, milyen volt őt látni, közelről dolgozni, mert nyilvánvalóan a te pályafutásodban is azért sokat jelentett ez a kezdeti lépés.
Abszolút így van, és mindjárt ugye fiatalon egy ilyen képességű kapus mellé kerültem, ami egy óriási lecke volt, és nyilván engem húzott magával, hogy egyszer én is ilyen szintre szeretnék eljutni. Nyilván ugye Tibi nagyon jól tudja, nemrég is beszéltünk a kapusokról általánosságban. Nagyon nehéz két kapust összehasonlítani, és azokat az erényeket, esetleges hibákat egymáshoz hasonlítani. Ugye a Gábor Sopronból érkezett, én még gyermekként néztem őt, és már ott látszott, hogy milyen védésekre képes. Ugye egy hihetetlen fizikai állapot jellemezte őt, gyakorlatilag a labdát alig lehetett mellette előni, mert túl azon, hogy közel két méteres volt, lehet, hogy meg is haladta, azért nem volt lassú és tohonya. És nyilván ugye az MTK-ba kerülésével a soproni időszak után olyan önbizalomra tett szert, hogy szárnyalt. Úgyhogy ilyen szempontból mellette lenni egy fantasztikus dolog volt. Ha már a Gáborról beszélünk, ugye természetesen azután is végig kísértem a pályafutását, amikor úgy alakult, hogy az útjaink elválnak, és hát nagyon szurkoltam neki, ő Hollandiában megtalálta végül is a 99%-os örömöt és az 1%-os bánatot, ha a szakmáról beszélünk. Nehéz helyzetbe került, ugye, mert Noi Méhenbe és a Nac Bredába volt, lehet, hogy nem jól mondom a csapatok nevét, de mindenki tudja, hogy mire gondolok. Tehát viszonylagos,
de nagyon jól mondta.
Viszonylagos kis csapatokba védett, és hihetetlenül jól. Tehát sok dolga volt, és egy legendává nőtte ki magát, és nyilvánvaló volt, hogy a Feyenoord egy top csapat akarja majd őt. És elérte sajnos őt az is az a végzet, amit nagyon sokszor mondok a közvetítések során is, hogy pszichikailag, mentálisan nagyon nehéz egy top klubba védeni, amikor egy-két kószalabdát kell megoldani, és sajnos talán fél év volt a Gábornak, ami adatot ott neki, és tudom jól, hogy már a szurkolók kikezdték, mert azt az egy labdát nem fogta meg, és ugye emiatt vissza kellett lépnie. Úgyhogy ilyen szempontból én sajnálom, mert a képességei tekintve még talán a Feyenoordnál is több volt a Gáborban.
Igen, itt amit az előbb is mondtam, és szerintem itt ezen az úton is mehetünk tovább, amit mondtál, hogy a dunaújvárosi szerződés az valamelyest ebből következett, de vissza tudsz arra emlékezni, hogy te ott akkor személyesen hogyan tudtad azt kezelni, hogy igen, mert én egyébként egy tök tehetséges gyerek vagyok, de esélyem nincsen mondjuk első számú kapussá válni ebben a klubban. Mondtad, hogy azért előfordult a pályafutásod során, hogy türelmetlen voltál, vagy türelmetlennek érezted magad, ott akkor úgy nem portál meg égtél belül, hogy hú, ezzel valamit kéne kezdeni ezzel a helyzettel?
Hát, hogyha arra gondolsz, hogy az MTK-ba voltam, és ott nem jött el a lehetőség, és valamit kell kezdeni ezzel a helyzettel, akkor abszolút a döntésem az ennek tudható be, hogy voltak éppen ugye a Dunafer akkor került föl a másodosztályból. Lehet, hogy már Isten nyugosztalja, Varga Zoli nagyon jó munkát végzett a csapattal, és ugye derült égből a villámcsapás volt, hogy Egervár is annyiban, ha meg annyi siker után nem marad az MTK-ba, és soha nem felejtem el, amikor csörgött a telefon, és ő volt. Hát mondom, mit akarsz, annyiban nem lesz ma edzés, vagy mi a túróval. És hát mondta, hogy hát a következő időszak érdekes lesz, mert ő nem állapodott meg az MTK-val a folytatásról, és egy komoly lehetőséget kap, és rám gondol, hogy szeretné, hogyha mennék nyilván. Soha nem mondta ki, és szerintem Sanyi bácsinak az ereje itt pallérozódott ki, hogy soha nem mondta, hogy első számú kapusként, de nyilván utalt rá, hogy ez egy olyan elismerés, hogyha én azt a képességemet, azt a tudást, amit az MTK-ban neki mutattam második számú kapusként, azt kamatoztathatom a Dunafernél, mint első számú. És ugye voltak követői ennek a dolognak, ugye Orosz Feri, Molnár Zoli a jobb hátvéd, és hát talán Isten nyugosztalja, drága Zavadfi Gabi is, én úgy tudom, hogy ugye ő is együtt mentünk, tehát így hárman vagy négyen voltunk, és voltak éppen egy új világ tárult elém, és ugye visszatérve az én döntéseimre, tehát engem mindig az vonzott, hogy szakmailag lépegessek előre, és úgy ítéltem meg, hogy hiába vagyok akkor az ország legjobb csapatánál, az MTK-ra gondolok, ott nem fogok addig labdához rúgni, amíg a Gábor van, úgyhogy ez a döntés, és Sanyi bá személye, és az, hogy egy jó csapat lehet kialakulóban, ez nagyon motivált, úgyhogy hamuba sült pogácsát a vállamra dobtam, és útnak eredtem a messzi Dunaújvárosba.
Ott az tényleg egy kicsit ilyen magyar szinten tündérmeselszerű történet volt, hogy aztán az a csapat ott összeállt, mert még lehetne sorolni azt hiszem neveket ott abból a Dunaferből, meg szerintem akik akkoriban kezdtük el figyelni a magyar labdarúgást, nagyjából tudjuk is annak a csapatnak sorolni, ha majd tudom a teljes stabil kezdő 11-ét abból az időszakból, mert azt hiszem Tököli Attilát mindenképpen meg kell említeni, még szintén abból a csapatból, de Salamon Vikit, Éger Lacit, így a Lengyel Ferit maximálisan természetesen, és aztán még ugye erősödött is ez a csapat még, amikor készültetek a BL selejtezőre, szóval azért az nem akár milyen élmény lehetett magyar fejjel, meg magyar szinten megélni, hogy egy ilyen csapatnak aztán kerültél be a kezdőjébe, mert az hát nem hogy felvette a versenyt ugye azzal az MTK-val, hanem ugye meg sem állt végül is a bajnoki címig.
Meg sem állt a bajnoki címér, és ha már ezt mondod, ugye az egésznek a csimbarasszója az, hogy a bajnoki címet például ugye az MTK pályán azt hiszem egy 4-1-es győzelemmel abszolváltuk, ami hát nyilván ugye talán pár hónapja véletlenül a kezembe akadt ennek a videóanyaga, is belenéztem, és hát megkönnyezi az ember, hogy a Sanyi bácsinak az a hallatlan öröm, hogy micsoda presztízs, hogy nem tudott megállapodni, eljött, és azon a pályán, ahol meg annyi sikert ért el, bajnok lesz az új csapatával. És igen, a helyzet az, hogy az a csapat, én úgy érzem, egy szerethető csapat volt. Soha nem felejtem, hogy ez akkor még viszonylag omladozó Kohászi stadionban 8-10 ezer ember volt rendszeresen, és nem csak amikor kezdett formálódni egy sikeres, egy bajnok csapat, hanem előtte is, tehát hihetetlen élmény volt, és ha a saját magam személyére emlékszem, tehát én ebből az MTK utáni távozásból, tehát gyakorlatilag kiszárnyaltam, és elkezdtem élvezni azt, hogy a drága Pálinkás Bandi bácsi a Dunafernél a kapusedzőm volt, és ő is mindig mondta és erősítette, hogy egy kapusnál nagyon fontos a játék, tehát az nem működik, hogy edzel, és úgymond nem jön az, mint a palacból a szellem, tehát a teljesítményt le kell adni valamilyen formában, és elkezdtem én is szárnyan élvezni, és sose felejtem el, hogy akkor ugye 19-20 éves voltam, és talán a szaklap alapján, ugye a legjobb kapus lettem az osztályzatok alapján, és valóban jöttek ugye a nemzetközi mérkőzések, ugye Győrben játszottuk a régi győri stadionban, és 20-25 ezer ember volt, és készülni, és hallani az embereket, tehát valóban lehet azt mondani, hogy a futball modernizálódott itthon is. A játékosok szép stadionban vannak, de én azt hiszem, hogy azok az emberek, akik visszagondolnak ezekre a hónapokra, évekre, akkor valahogy más volt az emberi dolgok, az egymáshoz viszonyulás, tehát valóban mi a szurkolókkal olyan szinten voltunk, hogy ölelgettük egymást, úgyhogy jó visszaemlékezni, és ezáltal is örülök, hogy mi erről beszélünk most.
Hát meg lehet, hogy már rosszul emlékszem, de szőkített haj, sportkocsi, akkor azért úgy a tenyerén hordott az élet, nem?
Hát lehet ezt mondani, igen. Hát volt a szőkehaj, meg piercing itt-ott, ilyen helyen, olyan helyen, tehát persze beleestünk ezekbe a 20 éves, hát most már azt mondom így, hogy szülő is vagyok, meg 40-en túl gyerekes dolgokba, de hát én azt hiszem, hogy az élet így kerek. Nyilván volt sportautó is, mert hát a labdarúgók élete már csak ilyen, és akkor is olyan volt, hogy hát idézőjelben munka nélkül, mert ugye a labdarúgás az nem munka, aki munkának gondolja, az tényleg menjen el dolgozni, és próbálja ki a 8-10 órás munkát, vagy 24 órás szolgálatot, amiben nekem volt részem, szintén saját döntésből. Tehát én azt hiszem, hogy nyilván kijutott a jóból, és ez az embernek mindig meg kell maradnia önmagának, most már utólag én azt hiszem, hogy lehetett volna sokkal jobb, sokkal rosszabb, anyagilag, morálisan, mentálisan. Egy a lényeg, hogy a pozitív dolgok az ember szívében vannak, és ez legyen futballpálya, legyen emberi kapcsolat.
Ha már itt ezeket a dolgokat említed, és nyilván te is nagyon sok mindenen mentél keresztül a pályafutásod során, csak ami eszembe jutott hirtelennyiben, hogyha már itt extravaganciáról meg hasonló dolgokról beszélünk, ugye annak idején Rabócki Balázsról, ugye amit sokan emlegettek még a pajesz, meg az üzenetrögzítő szövegek. Ezekre hogy emlékszel vissza?
Igen, hát volt a pajesz, igen. Hát lehet, hogy ilyen feltűnési viszketességem volt, ez azért már lecsillapodott elég erősen. De valóban igen, a pajesz, hát most, ahogy elnézem magam, lehetne valamit alkotni, de igen, mindig más pajesz, és egyébként a pajesz is abból alakult ki, hogy tehát én nekem a mérkőzés az mindig egy ünnep volt, tehát valamilyen szinten én nekem ezt mutatnom kell kifelé, hogy ez a nap más, mint a többi, és ezáltal frissen borotváltam, de mindig próbáltam valami jelét adnak az extra vaganciának, ami esetleg bennem lakozott. Úgyhogy egyébként, ha már így a mérkőzés és a készülés, sosem felejtem el, hogy ugye a Dunafernél a hazai mérkőzéseken például ugye egyen melegítő volt a megjelenés, én viszont mindig öltönyben érkeztem, és a Sanyibá is engedélyezte, pontosan amiatt, mert nekem ez egy ünnep volt. Mindig, amikor 30-35 fok volt, én szépen mentem a kis öltönyömbe, a többiek hülyének néztek, meg ömlött rólam a víz, hogy te figyelj, hogy mi mit csinálsz. És mondtam, hogy figyeljetek gyerekek, hétfőtől elkezdjük a munkát, ez a meccs. Ezzel már a mentalitásomat arra építem, hogy nekem most 100%-ot kell adnom, mert ezért dolgoztunk egész héten. Úgyhogy hát igen, rég volt, szép volt, kár igaz se volt.
Ezzel kapcsolatban volt, aki példát mutatott neked, vagy ez hogy jött?
Nem láttam ilyen jellegű példát előtte, ez egy teljesen saját dolog volt. Én azt hiszem, hogy ezek nem egy hirtelen kialakult dolgok és gondolatok voltak, hanem egy felépítettek. Ha már a Babos Gabiról és a régi-régi megboldogult szép gólösszefoglalókat, ahogy néztem, 11-nehány évesen, és elképzeltem azt, hogy Istenem, egy Sopron kapuba állni, Istenem, egy válogatott keretben, tehát az ember mindig célokat fogalmazott meg, és a céloknak bizony az állomása mindig a mérkőzés, és ha már mérkőzés, akkor azt meg kell tisztelni azzal, hogy én úgy megyek ki, egy profi attitűdöt próbálok sugározni a környezetemben, úgyhogy voltak éppen ezek a dolgok, ezek szerintem így alakultak ki hónapról hónapra és évről évre.
Itt, ha már ezek a külsőségek szóba kerültek meg, az, hogy a környezetedhez hogyan alkalmazkodtál, szerintem nagyon sokan megfeledkeznek arról a rendkívül fontos tényről, hogy a játékos azon kívül, amikor éppen az edző központban, most ezt kicsit ilyen nagyzolósan mondom, pedig gondolom ott akkor a 90-es évek végén még nem edzőközpontokról beszéltünk elsősorban, hanem mondjuk edzőpályáról leginkább. Szóval amit azon kívül tölt el, az borzasztó nagy mértékben befolyásolja a pszichéjét. Neked az első ilyen váltás Pestről a Dunaújváros volt, ami akkoriban egy abszolút sportvárosnak volt mondható, mert nem csak a labdarúgó csapat volt nagyon-nagyon sikeres. Szóval ez a váltás, és ilyen tekintetben a váltás, ez mennyire segítette elő később azt, hogy neked külföldön is a beilleszkedés az viszonylag könnyen ment?
Bocsánat, csak ennyit tényleg fűzünk gyorsan hozzá, csak tényleg itt a fiatalabb hallgató táborunk kedvéért, mert tényleg, hogy akkor volt egy magyar szinten nagyon jó jégkorong csapat a Dunaújvárosnak, ott voltak a férfi kézilabdázók, férfi röplabdázók és a női kézilabdázók, akik meg bajnokok ligáját nyertek, ugye, nem is, nagyjából az időtájt, amikor te is oda kerültél.
Ez abban az évben volt szerintem konkrétan, de nem vagyok benne biztos.
Ez abszolút így van, egy hihetetlen sportváros volt a maga minden pozitív élményével, és ugye beszéltünk előbb a futballt és a futball övező közegről és látogatottságról, ezek vonzották egymást. Tehát az emberek, a szombat vasárnapjuk arról szólt a legnagyobb örömmel, hogy kimentek a futballstadionba, megnéztek egy meccset, és nyilván a hazai kézilabda meccs úgy volt időzítve, hogy ne ütközön ezzel a foci meccsel, tehát bejárták gyakorlatilag a sporttelepet az emberek, és ugye ez az emberi kapcsolatokra is hihetetlen hatással volt. Tibi, amit mondtál, abszolút a meleg ágya volt ez a váltás a későbbi külföldi éveknek és létnek. Annál is inkább, mert azért 19 évesen, ugye Dunaújváros nincs messze, ugye én Budapesten laktam akkor, tehát nem egy távolság, de nyilván az ember azért próbált pihent lenni, próbált a idézőjelbe a feladatára koncentrálni, és ugye egy albérlet volt ott egy panellakásban. Tehát voltak éppen, igen, az ember egy picit önállóságra volt utalva, túl azon, hogy az ember elhagyta a szülői házat, ugye édesanyámmal éltem, és a testvéremmel. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy elég drasztikus és agresszív váltás volt, de arra tökéletes, hogy az ember az önállóságra egy picit berendezkedett, de itt azért meg kell említenem, hogy drága párom Brigi már akkor velem volt, és ez egy hihetetlen nagy segítség és támogatás volt, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy együtt vagyunk ugye azóta is, ennek kérem szépen 23. éve, úgyhogy amikor a drága nézők nézik, hogy miért vagyok ennyire kopasz, akkor lehet, hogy itt kell keresni a problémák okát. De a viccet félretéve az a helyzet, hogy a Dunaújvárosi létnél is azért már ott volt velem, és a külföldi időszakban is, tehát ezt nem szabad elhallgatni, hogy azért nekem is biztos, hogy egy olyan komfortot adott ez a dolog, hogy nem biztos, hogy ezek az állomások létrejöttek volna, ha mondjuk egyedül vagyok.
Itt ugye ez egy teljesen logikusan az előbb elmondatokból következő döntés volt, hogy Hans Backe miatt ez az északi irány az, ami aktivizálódik, vagy abban az időszakban azért volt több választási lehetőséged is, hogy merre mennyire te döntésed volt, vagy ebbe az irányba terelt az élet?
Hú, hát hogyha eddig az viszonylag pozitív dolgokról beszéltünk most, akkor azért jönnek olyan emlékek is, amik azért befolyásolták az én életemet is negatív értelemben. Ilyen a menedzseri szakma. Akkor ugye ennek nem volt se kultúrája, se semmije, és az az igazság, hogy ugye nekem volt egy nagyon jó másfél évem a magyar bajnokságban fiatal, hát mondjuk úgy, hogy tehetségként, aki megmutatta, hogy esetleg mire képes. Onnantól kezdve, hát nem titok, hogy állandóan kerestek, hívogattak, és soha nem klubok, hanem menedzserek, hogy kötelezzem el magam ide, kötelezzem el magam oda, mert ha nem kötelezem el, akkor menedzser nélkül én soha nem fogok sehova menni. Végül is elég az hozzá, hogy elköteleztem magam egy menedzserhez, most már utólag teljesen mindegy, hogy ki, és voltak éppen a kérdésre konkrétan válaszolva, az északi irány az mondjuk úgy, hogy egy kötelező dolog volt abból a szempontból, hogy onnan jött konkrét lehetőség, illetve ajánlat, ami a Dunafer számára, a Dunafer vezetők számára is megfelelt. Mert ugye nekem élő szerződésem volt, ami azt jelenti, hogy nem csak velem kellett ugye beszélni, hogy én merre szeretnék menni, hanem ez a klubnak is befolyásoló tényező. Sosem felejtem el, hogy ez a menedzser még a tévébe is lenyilatkozta, mikor a én sorsomot firtatták, hogy a Brescia és a Bolognától van nagyon komoly érdeklődés. Ez az érdeklődés, ez érdeklődés is maradt. Volt a Monakóról szó, az AS Monakóról. Tehát azért ez 20 évesen ezeket a klubokat hallani egy jó dolog volt, viszont
ott hát voltak... Hát ugye el tudtad volna képzelni, nem? Hogy esetleg ott Monte Carlo-ban egy kicsit hát, időt eltöltesz.
Hát szódával valahogy el tudtam.
Egy helyi panelben.
Még lehet, hogy most is ott mennék, inkább valami barlangban, ha kell. De hát nem így hozta az élet, és egyébként visszautalok a beszélgetésünk elejére az ausztriai vonalra. Oda is kimentem, és nem sikerült egész egyszerűen zöldágra vergődni, a Dunafer vezetése is ebbe hátráltatott, és utána végül is, hát én morálisan azért látszott rajtam, Sanyi bá is látta, a Dunafer vezetősége is látta, hogy ez így nem jó, és utána jött ez a IFK Norrköping svéd, mondjuk úgy, hogy akkor még viszonylagos kis csapat, középcsapatnak a lehetősége, és én már úgy voltam vele, hogy szeretnék menni, szeretném magam külföldön kipróbálni, és onnan a Skandináviából felépíteni magam úgy, hogy egy sikeres pályafutást tudjak magam mögött, és így kerültem Svédországba.
Ugye itt szó volt arról, hogy bajnok csapatnak a tagja voltál, egy nagyon erős csapatnak a tagja voltál korábban az MTK-nál is. Mégis akkor mennyire jelentett, akár kulturális, akár szakmai szempontból nagyon újdonságot az ottani élet és az ottani futball?
Nagyon nagy újdonságot jelentett. Tehát túl azon, hogy én úgy érzem, hogy lehet, hogy nem szép, amit mondok, ugye most már egy 20 év távlatából óriási csapat volt az MTK, óriási csapat volt a Dunafer, de azért például a svéd futball azért lényegesen előrébb tartott, és nem csak a játékosok egyéni képességét, vagy a játékrendszer tekintetében, de hát infrastruktúrálisan ég és föl volt a dolog. Tehát addig, amíg én lepusztult stadionokba jártam sokszor a kapu előtt vörös salakkal fűszerezve, addig Svédországban például az ember ugyanúgy, ahogy amit előbb mondtam, hogy az MTK-ból Dunaferbe játék lehetőség és az ember kiterjesedett, itt is azt éreztem, hogy hoppá, egy olyan közegbe kerültem, ahol még inkább lehet épülni, még inkább lehet alkotni. Úgyhogy ilyen szempontból én pozitívan éltem meg ezt a váltást. Egyébként, ha nem titok, ha a kedves nézőket érdekli, tehát szinte, hogy kevesebbet kerestem a Norrköpingnél, mint Dunaújvárosban. Ezt azért fontos elmondani, hogy talán engem is egy picit megismerjenek a kedves nézők, hogy engem soha nem az motivált, hogy hirtelen hol lehet 20 forinttal többet, hanem ezt egy investációnak gondoltam, hogyha Svédországba elkerülök, és akkor tudtam jól, hogy például Angliában, Németországban rengeteg svéd futballista van, akkor, hogyha ott jó vagyok, és a Dunafer béli teljesítményt tudom folytatni, vagy esetleg fokozni, akkor ez egy jó alap lehet, hogy tovább építsem magam.
Én emlékszem, hogy ezt abszolút le is nyilatkoztad annak idején, meg erről több helyen is volt szó, amikor elkerültél Svédországba, meg ugye az is elég egyértelmű, hogy főleg például Angliában azért nagyon jelentős olyan megfigyelői hálózat volt, amely elég komoly figyelmet fordított az északi bajnokságokra.
Igen, ez abszolút így van. Ami akkor fájdalmas volt, hogy ugye a Norrköpingbe is hétről hétre játszottam, talán mérkőzés nem is hagytam ki, és ugye hát egyre erősebben érlelődött bennem a válogatottság és a válogatott keretbe való esetleges kerülés. Sajnos azonban, hogy se ott, se a későbbiekben ez nem vált realizmussá, de ez egy másik történet. Ugye Svédországban voltak éppen én egy évet töltöttem, és lehet azt mondani, hogy egyénileg sikerrel, még hogyha a csapatnak nem is ment jól, és egyébként, ha most egy picit szakmázni szeretnék, akkor ugye a Norrköpingnél érte engem az, amikor egy viszonylagos gyenge csapatba tudtam lenni, és hihetetlenül sok dolgom volt. Tehát volt olyan, hogy kaptunk 2-3 gólt, de mellette volt olyan, hogy 8-10 hihetetlen védés volt, És mindig arról szóltak a hírek a meccsek után, hogy ha nincs ez a magyar srác, akkor már kaptunk volna 20 gólt, és ez nekem a renomémnak akkor jót tett, még hogyha fájdalmas volt, hogy a csapat szereplése nem az igazi, és voltak éppen ezzel a teljesítménye tudta megalapozni azt, hogy a svéd Hansbacke, ugye az FC Köbenhám lehet mondani sikeredzője, végül is az egyik téli átigazolási szezonnál, mert ugye Svédországban tavasz-tél a bajnokság rendszere, tehát végül is ősz után télen invitált ez az óriás egyesület magához.
Ott akkor a svéd bajnokságban azért még jó néhány olyan sztár megfordult, akikből később, meg akkor is már látszott, hogy kiváló játékosok lesznek. Emlékszem, ugye későbbi lyoni Kim Källströmről meséltél sokat, hogy például ott találkoztál vele, és ott már látszott, hogy ő egy egészen jó focista lesz.
Abszolút így van. Igen, játszottam ellene. Ő a csapatkapitánya volt a Jur Gordon nevű stockholmi csapatnak. Ugye Stockholmban két óriás klub volt akkor, az AIK-ó, Stockholm és a Jur Gordon. Ők versenyeztek állandóan a bajnoki címért. Úgyhogy igen, sok olyan játékos volt, aki megfordult, és talán ellene játszottam is. Viszont ami engem talán úgymond büszkeséggel töltött el, hogy a svéd időszak után ugye a FC Köbenhamn érdeklődésére végül is egy pozitív megállapodás született, és nekem már ez is egy picit előrevetítette azt, hogy miért van az, hogy én Magyarországról nem tudtam esetleg egy nagyobb klubba menni, filléreken múlt azon, hogy az én pályafutásom előre menjen, és itt a Norrköping vezetőitől, amit kaptam a munkásságomért, az volt, hogy nem hátráltattak. Azt mondták, hogy figyelj, akkor Skandinávia legnagyobb egyes csapata az FC Köbenhamn, ugye a Rosenborg, a norvég Rosenborg mellett, és nem gördítünk akadályt. És végül is a Norrköping se járt akkor jól. Emlékeim szerint, ugye ez több cikkben lejött, hogy Tomas Brolin, ugye a volt svéd gólkirály is Norrköpingből került el, és onnan indult az ő élete, a második legnagyobb összeget kapta értem az egyesület, és azért ez egy magyar kapus megemlítve azért egy nem rossz dolog.
Ez egy érdekes dolog, mert ha visszagondolunk, hát nyilván Tibivel mind a ketten azért elég fiatalok voltunk akkoriban, és félig meddig gyerekfejjel emlékezve ezekre a történetekre, azért már akkor is feltűnő volt tényleg, és erről szoktunk mi is beszélni, hogy mennyivel nehezebb mondjuk egy magyar játékosnak akár azért is külföldön komolyabb csapatba igazolnia, mert mennyivel másabb mondjuk a magyar játékosok megítélése, renoméja ahhoz képest, ami mondjuk akár csak tőlünk délebbi országokra vonatkozik, nyilván horvátokat, szerbeket, és még lehetne sorolni itt a környező országokat, mennyire másként néznek azokra a játékosokra, és de akkor ez is egy meghatározó dolog lehetett ebből a szempontból, akár akkoriban, akár a későbbiekben, hogy akár a klubok is hogyan viszonyulnak a játékosok eligazolásához.
Hát érdekes kérdés, az az igazság, hogy tehát előttem, meg utánam például, ha Svédországról beszélek, nem igen volt magyar náció jellemzően a futballban, és én azt hiszem, hogy például ilyen szempontból az én szerepvállalásom lehetséges, hogy egy kuriózumként hatott az ottani közegre, mert arra emlékszem, hogy tehát itt a pincébe tárolom ilyen szép dolgokat, hát már itt élünk, ahol élünk, már 6. éve, de még vannak dobozban olyan emlékek, amik ha lemegyek, csak akkor látom, tehát meg vagyok festve ilyen grafitceruzával, akkor van egy olyan kép, ahol a Norrköping tábor ugye a magyar zászlót fogja a tiszteletemre. Tehát ezek azért olyan dolgok voltak, amik túl azon, hogy nekem személy szerint jól estek, talán egy picit vitték a magyar labdarúgás hírét és hírnevét. Visszatérve itt a nációk közötti különbségre, én azt hiszem, hogy amit nekünk erőn felül mindig mutatni kellett, az a mentalitás, és azok a pluszok, mert hogy egy szerv, egy horvát, tehát miért tud játékosként előrébb lenni. Nekem szent meggyőződésem, hogy az a harapós, az az agresszív, jó értelembe vett gondolkodásmód, amit a pályára is kivisznek. Én azt hiszem, hogy nekünk akkor is, és a mai napig ez a legnagyobb hiányunk, amit külföldön teljesen alanyi dolog és egy játékoshoz hozzátartozó történet, addig ez nálunk hiánycikk volt, és hiányzik a mai napig.
Egyértelműen a Köbenhamn volt a legjobb csapat minden tekintetben, ahol védtél, és ahol dolgoztál?
Az az igazság, hogy én úgy érzem, hogy igen. Ugye későbbiekben még elkerültem Hollandiába, szintén egy mondjuk úgy, hogy középcsapathoz, vagy kis csapathoz, a Vitesse Arnhemhez. Ha a két bajnokság közti különbséget kivesézném, akkor azt mondanám, hogy egyértelműen a holland az erősebb bajnokság. Viszont az FC Copenhagen egy annyira kirakatban lévő csapat volt akkor is, hogy ugye a hazai meccsünket 20 ezer embernél kevesebb nem nézte. Ugye a Parken nemzeti, Dán nemzeti stadionban van az FC Copenhagennak a székhelye.
Nem sokkal korábban játszottak a UEFA kupa döntőt, ugye az Arsenal és a Galatasaray részvételével.
Abszolút így van, és például nem olyan rég voltam, szerencsém volt, azt hiszem tavaly október, vagy tavaly előtt októberben voltam, bocsánat, Dániába, és az FC Köbenhám stadionban is voltam, és ott például jó esőérzés volt, hogy megemlékeznek a régiekről, tehát a bajnoki címet elnyerő tabló kint van a falon. Tehát én azt mondom, hogy így utólag ez egy óriási dolog volt magyar szemmel, ahogyan az ember elindult, és amit mondtam, ugye egy fekete-fehér tévén, ahogy megálmodta azt, amikor 10 évesen, hogy hova szeretne jutni, és azért ezek meghatározó dolgok, de ugye a csalódás az volt, hogy abban a rendszerben, amit én fölépítettem magamnak és magam előtt, az voltak éppen az FC Köbenhamnál sajnos elakadt, mert pontosan az a dobbantás, hogy egy FC Kóba, aki nagyon jó, az nyilván a krémbe fogja találni magát, az nem jött össze. Fájdalmas történet, de hát így alakult.
Mi miatt alakult is szerinted?
Egyértelmű, egy szó van, türelmetlenségem. A helyzet az, hogy minden szép és jó volt, és egyébként Hans Backéról nem is akarok és nem is tudok rosszat mondani, mert hát szerencsés voltam. Olyan edzőkkel dolgozhattam együtt, mint ugye Garami Józsi bácsi, Egervári Sanyi bácsi, Hans Backe, aki ugye Sven-Göran Eriksennek ugye a Manchester City-nél vagy a svéd válogatottnál ugye asszisztent coacha, tehát az asszisztent segédje volt. Egyébként nem olyan rég még a finn válogatott szövetségkapitánya volt. Tehát egy hihetetlen szaktekintély, egy elegáns, egy diplomatikus, tehát én legalábbis magyar játékosként faltam a szavait. De a lényeg, hogy szépen és jól ment egy-két évig minden. Bajnoki címet nyertünk, kupát nyertünk, Royal Ligát, vagyis Skandináv Ligát is nyertünk. És ugye, hát fiatalok vagytok, mindig mondjátok, de hát tényleg, Isten tartsa meg ezt a szokásotokat. Volt egy Fradi elleni nemzetközi párosítás, egy kupameccs. És ugye az Üllői úton volt az első mérkőzés, egy elfogadható, jó teljesítmény nyújtottam, egy-egy, nagyon vártam ezt a meccset. Azért ugye mindig kuriózum egy külföldön lévő játékosnak hazajönni, és egy Fradival pont játszani, óriási dolog. Talán a Kriston Ati rúgta a spiccel.
Ezt akartam mondani, igen, hogy én arra viszonylag jól emlékszem azért arra a párharcra.
És ugye itt jön ennek a párharcnak a drámája. Eljött a visszavágó, és ugye én teljesen természetesen ugye bajnokságban is védtem, mi lehet, semmi gond, jön a meccs és védek. És nem én védtem, hanem a kollégám Magnus Schilstedt svéd válogatott kapust tette be Hans Backe, ugye a meccs előtti értekezleten tudtam ezt meg. És ez nekem egy hihetetlen nagy pofon volt. Nem tudtam hova tenni, annál is inkább, mert ugye ezt Hans Backénak is éreznie, értenie kellett, hogy ez nekem mit jelent ez a dolog. És talán akkor emlékeztek, nekem nagyon-nagyon furcsán van már meg a fejemben, mert én picit ugye belül nem láttam az indulattól, a dűtől és a szomorúságtól, de ugye talán Magnus Schilstedt bravúrjaival végül is kiejtette a csapat a Fradit nélkülem, és onnantól kezdve valami meghalt bennem, valami megtört bennem, teljesen más arcomat mutattam, mondhatni azt, hogy egy sértődött emberré váltam. Nyilván a jövő héten, tehát a meccs utáni héten oda mentem a svéd vezetőedzőhöz, és kultúráltan megkérdeztem, hogy miért hozta a döntést. De hát ez külföldön úgy néz ki, hogy annyit mondott, hogy kedves Rabó, kedves Balázs, én most így döntöttem, ennyi a válaszom. Tehát ennyivel letudtuk ezt a dolgot, és éreztem magamon, hogy mind mentálisan, mind szakmailag szépen kezdek leépülni, mert ez nekem sok volt. És ugye itt visszautalok ami kicsit lelkis gondolkodásunkra, ami minket jellemez. Tehát nem biztos, hogy egy szerb, egy horvát, hogyha kap egy ilyen sokkot, egy ilyen pofont, akkor úgy reagál, ahogy én ezt nem tudtam megemészteni, és voltak éppen az egész pályafutásomra úgy rányomta a bélyegét, hogy ami eddig így ment szakaszosan föl, ez most így elkezdett lefelé épülni.
Jó, de akkor azért azt tényleg tegyük hozzá, hogy akkor még mindig nagyon fiatal voltál te is, és jó, tehát sokszor hallottuk magyar futballistát, hogy mert az edző ezt gondolta, mert azt arra, de azért ez alapján, amit mondasz, az nem biztos, hogy pedagógiailag a legszerencsésebb húzás tényleg, hogyha egy ilyen mérvű döntést egy ennyire fiatal játékossal szemben még azért egy edző ennyivel tud le, hogy mert így döntöttem. Tehát azt nyilvánvalóan nem meglepő, hogyha nehéz volt feldolgozni.
Igen, de láttam, hogy mással is előfordult ilyen helyzet, és amikor arról beszélünk, hogy a profi világ, akkor itt nagyon sokan eltévednek, mert a profizmusra arra gondolnak, hogy minél több nulla legyen mondjuk egy szerződésen. De a profizmus és a profi gondolkodás az pontosan arról szól, hogy mindig mindenkinek van egy főnöke, egy játékosnak az edző, és nyilván ezt most már könnyebb nekem mondani, mert én is edzősködöm, de pontosan emiatt, az ilyen tapasztalatok miatt százszor meggondolom, hogy akár egy 10 éves gyermeknek, akár hogyha egy felnőttel dolgozom, hogy milyen nyomot tudok, milyen negatív vagy pozitív nyomot tudok a lelkükbe hagyni. Úgyhogy valóban igen, nem a helyzet az, hogy ez egy nagyon nagy pofon volt, biztos, hogy kezelhette volna másképp is Hans-Bach ezt a dolgot, de főleg így utólag, én azt hiszem, hogy ennek így kellett lennie, most már történelem.
Hát nyilván azt is hozzá kell tenni, hogy azért ez egy olyan csapat mind a mai napig, amely ugye folyamatosan ott van, akár a Bajnokok Ligája, akár az Európa Liga környékén, és ugye nem véletlen, hogy neked is egy svéd válogatott kapus volt a posztvetélytársad, és azért voltak hasonlóan jó nevek aztán előtte és utána is a Kopenhága keretében, szóval azért ez egy elég komoly szint volt, és hirtelen kellett talán nagyot is ugrani, nem?
Abszolút így van, és egyébként, ha már szakma, akkor azonosulnom kellett, és szembesülnöm kellett azzal, hogy a Norrköping után hirtelen a pályán kevesebb dolgom lett. Volt olyan időszak, amikor bebecsúszott egyet hiba, mert nem sikerült megoldanom azt az egy labdát, amit kellett, de huzamosabb ideig ebből soha nem volt szakmai probléma, tehát meggyőződésem, hogy a Fradi elleni visszavágóra se a teljesítményem gyengülése vagy miatt kerültem ki. Nem kezeltem jól a helyzetet, jól lehet, igen, 25-26 éves lehettem akkor tájt, tehát azért rutin is volt, de még talán jövőkép is volt. El kell tudni viselni, hogy egy ilyen szintű klubnál ez így is működhet, és hát igen, belegondolok, hogy például pont mikor mielőtt kimentem, ugye majdnem, hogy Hans-Bachének Roy Hodgson volt az elődje, tehát ő is dolgozott ott, sőt szerintem bajnoki címet is nyert, úgyhogy meg annyi jó képességű játékos volt, ugye Marcus Albeck volt a csapattársam, ugye svéd, talán gólkirály is volt, Tobias Linderöt, aki azt hiszem Galatasarayba került onnan, Sibusi Zuma, dél-afrikai válogatott.
Hát világbajnokságot megért futballistákról beszélünk egymás után.
Péter Möller, igen, aki a mai napig szakkommentátor dán televízióba, és igen, nekem Magnus Hirstedt jutott, és egyébként, amikor én szépen kezdtem leépülni, akkor még vetétársat is kaptam, egy dán válogatottat, Jesper Christiansent, aki ugye a Rangersből került, köszönöm szépen, a Rangersből került hozzánk, úgyhogy nem volt egyszerű a dolog, és ezek után ugyanúgy, ahogy az MTK-ra visszautalok, talán be kellett látnom, hogy lépnem kell a saját magam megreformálása kapcsán, így eljött talán a pillanat nekem is, hogy meg annyi szép emlékkel és sikerrel a háta mögött váltsak. Aztán, hogy ez merre ment, pont kérdőjel.
Hát ugye Hollandia, aztán vissza Magyarország, az lett a vége itt igazából. Még megint egy ilyen átfogó kérdésem lenne. Voltak azért olyan időszakok, itt akár a Köbenhávn, akár a Dunaújvárosi időszakot nézzük, amikor azért az nagyjából közmegegyezés volt, hogy a legjobb, vagy legalábbis az egyik legjobb magyar kapus vagy. Mennyire van amiatt benned csalódottság így utólag, vagy bármilyen rossz érzés, hogy csak kétszer adatott meg az, hogy a magyar válogatottban pályára lépj?
Hát mint minden mást az életben én próbálok két oldalról megközelíteni. Az egyik az, hogy ugye, hogyha valaki egyszer azt mondja nekem, hogy ezt az álmomat el fogom érni, ha számszerűsítve nem is sokszor, de eljön ez a pillanat, akkor lehetséges, hogy én ezt aláírom. A másik meg, hogy valóban én azt hiszem, hogy Skandináviában, amikor elkerültem, és ide lehet venni talán azt a Dunaújvárosban eltöltött egy-két évet, talán az a fajta stabilitás és fokról fokra való lépegetés előre, én úgy érzem, és akkor sokszor csalódott voltam, nem kaptam elég figyelmet és lehetőséget. Sosem felejtem el, hogy az akkori szövetségi kapitány teljesen mindegy, hogy ki, nyilván aki akar ebbe válkálni, utána néz, hogy akkor ki volt. Teljesen bevett szokás volt, hogy járja Európa pályáit, és a külföldön lévő játékosokat nézi. Sajnos Skandináviában nem ért el, én ezt többször le is nyilatkoztam, nyilván saját magam alatt vágtam a fát, és ez is a pályafutásomnak egy olyan problematikus része volt, hogy talán sokszor tudatosan olyanokat mondtam, ami nyilvánvaló saját magamnak ártottam, mert ugye ezzel egy idő után sokan azt gondolták, hogy én egy problémás ember vagyok, ha nekem bármi gondom van, akkor a sajton keresztül mondom meg, de azt tudni kell, hogy ez egy húzamosabb dolog. Tehát akkor, amikor már Dunaújvárosba bajnoki címet nyertem, legjobb kapus voltam Svédországban, azt hiszem a játékosok között ugye a harmadik legjobb lettem, ami óriási dolog az osztályzatok alapján, és ugye Kopenhágával meg sorozatban nyertük a bajnoki érmeket, tehát ez egy hosszú folyamat volt, ami nekem a gyomromat, a szívemet, a lépemet ette, és sokszor kijött az, hogy én azért elmondtam, ami nem tetszik. Úgyhogy ilyen formában, Tibi, a kérdésedre a válasz, lehet, hogy több is lehetett volna ebbe a dologba, de én azt hiszem, hogy így utólag most már minden úgy jó, ahogy van, és minden úgy van, ahogy van.
Meg hát nyilván azt egyértelműen kijelenthetjük szerintem, hogyha visszagondolunk azért a magyar labdarúgás, hogyha a posztokat kell néznünk az utóbbi, hát bő 3 évtizedben biztos, hogy kapusposzton volt a legerősebb, nem? Mert azért mi is beszélgettünk, nem is olyan régen Petri Zsoltal, aki azért még egy korábbi korosztály, de azért ugye a te időszakodban is, ugye beszéltünk már Babos Gabiról is, akinek szintén elég kevés lehetőség jutott a válogatottban, ott volt Sáfár Szabolcs is, aki nagyjából azt a sorozatot védte csak végig tulajdonképpen, amikor ugye a 98-as VB-re készült a válogatott, ott volt Király Gábor, aki ugye elég sokáig aztán ugye elég komoly szinten játszott, Hajdú Attilának is voltak ugye jó időszakai, sorolhatnánk.
Szűcs Lajos,
így van a neveket, akik közül aztán nagyon sokan voltak, akik tényleg komoly teljesítmény nyújtottak, akár komoly szintre is eljutottak, és hasonlóan kevés lehetőséghez jutottak aztán a válogatottban.
Nagyon fontos, amit mondasz, Ádám, igen, erről szól a dolog, hogy amikor az ember csalódást érez, akkor ezt is számba kellett venni, hogy akkor még teljesen más volt ilyen szempontból a kapus felhozatal. Ugye talán ti is halljátok, és mindenki hallja, hogy kapusokkal még tartjuk a frontot. Na most ez azokra az időkre azt hiszem, hogy maximálisan igaz volt, mert valóban 6-8 válogatott szintű, válogatott teljesítményt nyújtó sportember volt különböző helyeken elszórva, és ilyen szempontból az általam is kritizált akár szövetségi kapitányt, vagy szövetségi kapitányokat is egy pici felmentés illeti, hogy azért nem volt egyszerű ez a dolog. És nyilván szelektálni kellett egy Király Gabi, azért előrébb tartott, főleg a nemzetközi rutinja okán, Babos Gáborról beszéltünk, ott volt Sáfár Szabi, aki Ausztriában ugye egy legendává érett. Tehát ilyen szempontból talán nekem is el kellett fogadnom azt, amit adott a helyzet. Talán egy picivel több figyelmet, talán egy pici több törődést gondoltam, hogy azért ha meghal előttem 3-8-10 kapus, akkor az én 20-adjára oda tudok kerülni. Ha én ennyit kaptam volna, akkor velem madarat lehetett volna fogadni.
Még egy dolog jutott eszembe, aztán, hogy ugye Babos Gabit nagyon sokszor emlegettük már ebben az adásban, hogy elég sok párhuzam van azért a ti pályafutásotok között, akár már csak ugye az MTK-s időszak is, aztán akar említetted ugye ezt a Ferencváros elleni párharcot, szegény Gabinak is szintén talán az a Feyenoord-Fradi mérkőzés, Fradi-Feyenoord mérkőzés jelentett egy fordulópontot a saját pályájában, amikor ugye Tőzsér Dani rúgta azt a nagyon nagy szabadrúgásgólt itt a Népstadionban, még a régi Népstadionban, és aztán ugye a Hollandiáról is beszéltünk már. Mennyire tartjátok ti a kapcsolatot, vagy nem tudom, hogy vele akár esetleg más párhuzamok is vannak-e még?
Az az igazság, hogy nem igen tartjuk a kapcsolatot. Voltak éppen mondhatom azt, hogy utoljára akkor beszéltünk személyesen is, illetve telefonon is, amikor Hollandiában játszottam, de hát ennek már nagyon sok éve. Úgyhogy ilyen szempontból sajnos az a helyzet, hogy ugye olyan, az embernek olyan sok ismerős, barát, volt csapattárs van az életében, akik azért automatikusan sokan lemorzsolódtak sajnos, úgyhogy végül is a kérdésre az a válaszom, hogy nem tartjuk a kapcsolatot Gáborral. Én figyelem őt, amennyire tudom, aztán, hogy ez kölcsönös-e, azt nem tudom.
A figyelmes szemlélőnek feltűnhetett, hogy múlt időben fogalmaztál akkor, amikor azt mondtad, hogy kapus szinten, vagy kapusok szintjén még tartottuk akkor a frontot. Ez ma már nem így van. Ezt ebben megegyezhetünk, ugye?
Hát, hogyha te mondod, Tibi, és te hozod fel, akkor megegyezhetünk. Én azt hiszem, hogy változás történt itt is, nem ma, nem is tegnap, hanem az elmúlt években. Kicsit párhuzamot vonva, mondjuk úgy, hogy az egész futball, magyar futball rendszerét illetően, én azt hiszem, hogy az elmúlt években, és nyilván félreértés ne esik, nem azért, mert én abba hagytam, vagy a kedves előbb említett kollégák, azért van egy visszalépés. Az, hogy ez minek tulajdonítható, én ezen sokat gondolkodom, és ez egy teljesen összetett problémának tartom. Ilyen az, hogy általánosságból elmondható, hogy azért a mentalitás, a játékosok mentalitása nem lett jobb, mint annó, sőt. És erről nem is szeretnék többet beszélni. A legnagyobb szakmai jellegű problémám nekem személy szerint, aki most már 7. éve kapusokkal foglalkozom, mindenféle szinten, legyen az felnőtt, legyen az 8-10 éves gyermek, a képzésnek a nem törődömsége, és az egész egyszerűen az, amit kap a kapusedző szakma. Nagyon sok jó kapusedző van a mai napig, viszont én úgy érzem, hogy ugyanúgy, ahogy talán későn eszméltünk a mezőnyjátékosok képzését illetően, így a kapusképzést is egy picit megállt a tudomány. Ez arról szól röviden, nem szeretném mutatni a nézőket, hogy ma már sebességgel megáldott gladiátorokat, harcosokat kell a kapuba küldeni, pontosan amiatt, mert a lövések, fejesek mikéntje és sebessége annyira felgyorsult, hogy ehhez fel kell venni a ritmust, ezt kőkemény, egy hibajavításon alapuló tempóval és sebességgel megáldott edzése lehet kompenzálni, amire én nagyon kevés példát látok, de ezt már gyermekkortól elkezdve. Tehát sosem felejtem el egy rövid példa ezzel szemléltetve. Ugye külföldön voltam, szinte én 60 percnél egyetlen egyszer se edzettem többet. Viszont az füstölt. Tehát én úgy mentem be, mintha itthon 2,5 órát kint lettem volna, és tudok nagyon sok, még a mai napig olyan csapatedzést, ahol 2-2,5 órát kint vannak a játékosok, viszont ebből tempót, sebességet nem lehet igazából a pályára vinni, és egy kapusnál egy picit ugyanez a története. Úgyhogy még ha egy mondatot megengedtek, én már egy közel fél éve írtam egy 60-70 oldalas tanulmányt a kapusképzésről, mert például Magyarországon, ugye a magyar kapusokról beszélünk, tudok olyan egyesületet, ahol szülő dolgozik a kiskapusokkal, ami szerintem eléggé érdekes dolog. Egyfelől üdvözítő, hogy van, aki próbál segíteni, másrészt meg nekünk kötelességünk lenne mankót adni, hogy lehetséges, hogy olyan elhagyatott településeken, ahol erre nem áldoznak, vagy nem igénylik a külön szakmát, hogy azért mégis egyfajta támpont alapján menjünk. A Magyar Labdarúgó Szövetséget többször kerestem ez ügyben, egyelőre úgy tűnik, hogy ebből a segítségből nem kérnek, pedig meggyőződésem, hogy az egységes kapusképzés szükséges. Még egy utolsó mondat ez ügyben. Tudok olyan kapusedzőről, aki csak hogy érezzétek és érezzék a kedves nézők a példát, hogy nagyon megosztó a gondolkodás. Én például ugye a gyerekekkel elsősorban az edzés elé levetettem a kesztyűt, hogy maga a labdaérzékelés meglegyen. Van olyan kapusedző Magyarországon, aki ezt megtiltja mondván, hogy a kapuba se úgy állsz be, hogy kesztyű nélkül. Tehát amíg ilyen szemléletbeli ellentétek vannak, addig nem lesz egységes kapusképzés, és pontosan emiatt én úgy látom, hogy szépen-szépen lassan a kapus képzés is eltunyul, vagy leépül.
Pedig emlékezünk Ricardo Bravúriára az angolok ellen a kéz nélkül megfogott 11-esnél.
Igen, igen, ilyen is volt. Mondom, ez csak egy olyan szemléltetett példa, hogy valaki így kell fogni, amúgy kell fogni, teljesen mindegy, a célhoz vezető út a legfontosabb, és ez manapság ugye a játékosok jó értelembe vett elfolytása, tehát legyen egy 55-60 perces edzés, de ott ne legyen beszélgetés, legyen az edző felkészülve, legyen edzésterve mára, holnapra, a jövő hétre, jövő hónapra, és én azt hiszem, hogy így lehet tudatosan kinevelni megint olyan kapusokat, hogy akár 6-8-an kopogtassanak egy válogatott dresszért.
Még kettő dolgot gondoltam, hogy mindenképpen beszéljünk át. Belekóstoltál Újpesten a legmagasabb szintbe is itt a magyar futballban, hiszen az első osztályú, egy első osztályú csapatnál, ráadásul egy igen csak patinásnál kaptál munkát. Mik voltak az akkori benyomásaid, mik voltak a tapasztalataid, és miért volt ez egy ennyire rövid történet?
Hú, hát úgy ültem le ide, hogy nem szeretnék titkolózni és diplomatikusnak lenni, de úgy tűnik lehet, hogy eljött a pillanat. Nem, hát nyilván ugye, amit örömmel elmondhatok, az az, hogy tehát ez a lehetőség volt számomra, ami eljött. Nyilván az egész edzői pályafutásomat úgy kezdtem el, hogy, és azért készülök, azért voltam tudatos, azért nyesegettem azokat az eddigi pályafutásomba jó vagy rossz gondolatokat, ezért írok tanulmányt, ezért figyelek, hogy eljöjjön a lehetőség, és ott kamatoztassam. Ugye az Újpest az egy ilyen lehetőség volt. Előtte ugye a Real Sportiskola kapusedzője és szakmai vezetője voltam, ami egy nagyon nagy megtiszteltetés volt. Úgy érzem, hogy mentálisan és szakmailag is egy jó munkát sikerült végezni, de ennek a dolognak nem lehetett ellenállni. És remek sportembereket, kapusokat ismertem meg, ugye Banai, Pajovics, és akkor ugye még a Gundel Takács Bence is ott volt. Egyébként az én javaslatomra került oda. Egy edzés volt, amikor megnéztem Gundit, és én előtte nem ismertem, hihetetlen képességekkel megáldott kapusról van szó. És ha már itt tartunk, ugye a mai napig tartó barátságot kötöttem Pajóval is, és Banai Dáviddal is. Pajóra visszatérve például soha nem felejtem, hogy milyen teljesítményre volt képes. Azóta én úgy látom, hogy sajnos nem azt a pályát futja be, amit kellett volna. Nyilván ez nem az én dicséretem, vagy másnak a kritikája, ez így alakult. Tehát a kérdésre visszatérve, a lehetőség jött, viszont a lehetőség ment. Ennek hát különböző okai voltak, amit én azt hiszem, hogy most már nem kellene szerintem erről beszélni. Sajnos lehet azt mondani, hogy akik az Újpestet tisztelik és szeretik, a mai napig látják azokat a dolgokat és jelenségeket, ami én már akkor átéltem, és nyilván a váltásnak ehhez köze van. Én azt hiszem, hogy elég, hogyha ennyit mondok. Annyit még hozzátennék, hogy én úgy gondoltam, hogy ez egy jó táptalaj, főleg a pályó, ahogy amilyen teljesítmény nyújtott akkor, és amilyen közösséget képviseltünk mi kapusokat, hogy táptalaja lehet az én edzői pályafutásomnak. Egyelőre azóta ugye felnőtt NB1, NB2-es csapatnál nem volt a edző.
Ja, a másik, ami még azt gondolom, hogy bele kell, hogy férjen, az pedig itt a szakkommentátori munkád, amiről már beszéltünk a legelején is. Neked ez hol helyezkedik, akár hogyha valamifajta ilyen prioritási vagy kedvencek listát össze kell, hogy állítsa a munkáid sorában?
Nagyon-nagyon jó kérdés, Tibi. Azért jó kérdés, mert hogy ugye az ember is változik, az ő gondolkodása is változik, és ezt csak azért mondom, mert ugye amikor ez a lehetőség érkezett, és ennek már ugye bizony harmadik éve talán, ugye a szakkommentátori munka mellett mindig volt mit csinálnom, és például amikor Újpesten voltam, akkor is ugye ezt valahogy be kellett építenem, és azt kell, hogy mondjam, hogy az évek folyamán az én gondolkodásom és az én lojalitásom ehhez a szakkommentátorkodáshoz, és ahogy megismertem a csapatot átfogóban, egyre inkább közelebb került hozzám. Tehát sose titkolom, hogy azért ez elég nagy rákészülést igényel, hogy az ember hiteles legyen, hogy nem mondjuk baromságot, még így is mond eleget, most magamról beszélek.
Tudunk erről szerintem mi is mesélni.
Igen. Erről maga a kommentátor is tud mesélni, meg a műsorvezető, meg mindenki.
Igen, ez hozzátartozik a dolgokhoz, de talán ettől szép, és bízhatunk benne, hogy a nézők is elfogadják. Tehát az évek folyamán, vagy a hónapok folyamán azért nagyon közel állt a szívem ez a dolog, és mondhatom azt, hogy barátokat szereztem például a Spieler Téménél. Azért nem volt egyszerű folyamat. Ugye a szakkommentátor szerintem a nehézsége az az, hogy a mellette ülő kommentátornak a mondani valóját nem mondd el még egyszer. Tehát van egy gól, van egy helyzet, és van 20 másodperced. Fogalmazd meg azt, ami esetleg egy picit talán szakmaibb, egy picit talán más aspektusból közelít meg egy helyzetet, de ne ugyanazt mond, amit melletted ülő társ mond, hogy gyönyörűen elvitte, szépen belső, és megvan a gól 1-0. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a legnehezebb ez, de szerintem azért az elmúlt időszakban ebbe azért belerázottunk, én remélem, hogy ez azért mások is így látják. Nyilván nem titkolom, a mai napig én legalábbis kapok olyan hozzászólást, hogy nem tudom én milyen a hangom, meg mi van, meg hogy nyers vagyok. Ja, meg hát a legfontosabb az az, hogy tehát én hogy merek kritizálni ugye például egy angol válogatott kapust. Hát erre én azt szoktam mondani, hogy tehát az első pont az az, hogy tehát én is mondjuk úgy néző vagyok, tehát nekem is ugyanolyan jogom van kritizálni, állást foglalni, mint a tévé előtt ülő néző. Az, hogy most én, az én hangomat lehet hallani, ez most valamiért így hozta a sors, ezt sajnálom. Néha, amikor válaszolok ilyen negatív kommentre, akkor azt írom, hogy kitartást kívánok, amíg ez az állapot elmúlik, hogy én látható, vagy én hallható vagyok. A másik meg, hogy valóban, ugye itt végigboncoltuk a pályafutásomat szinte, tehát valóban nem értem el azt, amit el szerettem volna írni, de például meggyőződésem, hogy ugye az általam, hát mondjuk úgy, hogy nem igen kedvel Jordan Pickford, az angol válogatott első számú kapusa, na most szent meggyőződésem, hogy ha én a helyében lennék, akkor biztos, hogy jobb teljesítmény nyújtanék, ezt minden nagy képűség nélkül kimerem jelenteni, úgyhogy ez egy ilyen dolog. És a harmadik, meg hogy pontosan az, hogy nekem nem adatott meg ez a pályafutás, de azért tudatosan a kapuszakmára figyelek, próbálok segíteni a magam kis szerény körülményei között, például kapusoknak, de nyilván a szakkommentátorkodás az nem csak a kapusokról szól, hanem ámblokk. Úgyhogy én azt hiszem, hogy mivel edzősködöm, és azért képbe vagyok játékrendszereket, illetően voltam öltözőben játékosként, voltam szakmai vezető edzőként, én azt hiszem, hogy azért talán ez egy némi alapot adhat, hogy nem úgymond ugatok a levegőbe, hanem talán valamennyire értek hozzá, de nyilván 10-ből biztos vagyok benne, hogy 3-4 embernek nem tudunk megfelelni, ezt el kell tudni viselni.
Hát meg nyilván ez az is hozzátartozik, hogy a Salói Pista szereti mindig mondani, hogy attól, hogy valaki még nem virágkötő, vagy tanult virágkötő elmondhatja egy csokorról, hogy mi a véleménye, a másik meg, hogy a szurkoló szempontjából is azért ezt meg lehet fordítani, hogy akkor ő hány televízióban dolgozott, hogyha kritizálni meri a tévés riportert, szakkommentátort, és akkor ezt viszonylag rövidre lehet zárni szerintem.
Abszolút így van, de én azért remélem, hogy például a Spiller TV közvetítései azért nem erről szólnak negatív értelemben. Én nagyon reménykedem benne, hogy sokszor, amikor meghallanak minket az angol futball szerelmesei, vagy mondjuk személy szerint engem, akkor nem az van, hogy a távirányítón a mute gombot megpróbálják megkeresni és megnyomni, mert én azt szeretném, hogy ez egy közös dolog, közös buli legyen. Egy biztos, hogy azt a szakmaiságot, amit én ott látok, hétről hétre a stúdióban ülőktől, a háttér dolgozóktól, az egészen lenyűgöző, és engem is inspirál. Úgyhogy az, hogy ebben még mennyi lesz, vagy ez majd az élet eldönti.
Hát reméljük, hogy mi hamarabb folytatódik majd ez a sztori is. Én nagyon szépen köszönöm, Rabó, hogy rendelkezésünkre álltál, és mindenről ilyen őszintén meg ennyire nyitottan beszéltél. Azért is gondoltuk, meg azért is terveztük ezeket a műsorokat, és akkor akár tényleg le is zárhatjuk ezzel, mert azt hiszem, hogy pont egy ilyen kalandos, meg egy ilyen nívót képviselő pályafutás az mások számára is rendkívül tanulságos lehet. Tudom, hogy nagyon nehéz, és lehet, hogy nem is lehet, de hogyha mondjuk egy üzeneted lenne egy most érésben lévő kapuspalánta felé, akkor mi lenne az?
Köszönöm szépen, Tibi, a szavakat, én is jól éreztem magam. Az üzenetem az lenne, hogy legyen türelmes, próbáljon mindig mindenből pozitív dolgokat kihozni, mert én is visszatekintve a pályafutásomra, a lehető legnagyobb öröm az, hogy anno, akiket például televízión láttam, és megálmodtam, hogy milyen lenne megölelni, ezt a mai napig megtehetem. Hirtelen, ha eszembe jut egy Diszli Péter, aki ugye annó több millióan csodáltuk a tévőt, és most például a barátomnak gondolom a kor különbség ellenére, Tehát a futball és a sport nem csak arról szól, hogy a pályán jók vagyunk, avagy rosszak, sikeresek, avagy sikertelenek, hanem az a hozadék, amit ez a dolog hozhat.
Hát köszönjük szépen meg nektek is, akik meghallgattatok. Jövő héten is igyekszünk új adással jelentkezni. Addig is vigyázzatok magatokra, és maradjatok egészségesek, hogyha lehet.
Sziasztok. Minden jót, sziasztok!
Ez volt a Teljes Terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstark Tiborral és Haraszti Ádámmal.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.